Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy van szabad hozzád, és azáltal, hogy szólsz, megteremted annak a lehetőségét, hogy életet munkálj bennünk. Nagyon sokszor átélhettük életünk folyamán, hogy megszólaltál, hogy egészen saját életünkre, személyre szabottan kaptunk egy mondatot, egy igét, amit a igés kártyán keresztül szerettél volna az értelmünkbe és a szívünkbe is beleírni. És olyan sokszor prédikáltattad a te szent igédet, amit mi hallhattunk ifjúsági órákon, csendes hétvégéken, táborokban, vasárnap és tiszteleteken. Mert az a te akaratod, hogy az ember el ne vesszen, hanem megtérjen hozzád és éljen. És köszönjük, Urunk, hogy lehettek olyan igék, amelyek a szívünkbe életet munkálhattak. És köszönünk minden olyan tőled jövő szót, mondatot, amelyek formálhatták a mi belső életünket, világunkat, gondolkodásunkat. Uram, te tudod egyedül, hogy ki hogyan áll, ki hol tart, ki miből jött, ki miben van, igazán kik is vagyunk mi ott belül, és hol tart az életünk. Köszönjük, hogy bár ebben nagyon különbözünk, abban egyek lehetünk, hogy megállunk most az utunkon. Azt is megvalljuk neked, Urunk, hogy nehéz nekünk elcsendesedni. Te magad készítsd a csend óráit, és te add meg azt a csodát, hogy a csendben te szólalsz meg. Hogy a kényszerpihenők, a törések, a lelki utunkon való megállásokból föl tudjuk állni, és tovább tudjuk haladni a te elgondolásod szerint azon az úton, amint te akarsz járni bennünket. Akik pedig még a megtérésük felé jöttelnek, azokon is könyörű kérünk ezen a héten is. Amen. Rövid igeszakaszt olvasok a második Péteri levélből. Köszönöm szépen, hideg.
Hát, hideg állítottam. Elviszem ezt a másikat.
Kettő Péteri levélből. Az első részből az ötödik versnek a második felét. Tehát kettő Péter első rész, ötödik vers B. Második fele. A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt. Tegnap megkezdtük hitmélyítő sorozatunkat. Háromszor hallottuk igényből, hogy Péter apostol fölolvasott igében visszatérően ezt a szót használja, hogy ajándék. Hogy Isten tulajdonképpen mennyi mindenben ajándékozza meg a hívő embert. Emlékszünk, hogy így fogalmazza ezt meg, hogy Isten ereje mindenben megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Aztán pár sorral lejjebb hallottuk az igét. Igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket. Sőt, ha emlékszünk, az első gondolat rögtön az volt, hogy a hit, maga a hit is Istenből egy ajándék. Az öreg Péter, mert ezt a halál előtt nem sokkal írja ezt a levelet, az öreg Péter, ahogy nézi az életet, általában az életet és a hívő életet, azt látja, hogy tulajdonképpen minden, ami az életre, és minden, ami az örök életre nézve igazán fontos, mind-mind ajándék Istentől. Az első gondolat, hogy milyen jó lenne nekünk is eljutni ide egyszer, hogy tulajdonképpen minden, ami igazán fontos az életemre nézve, a hívő életemre és annak kifutása az üdvössége szempontjából arra nézve, minden ajándék volt igazából Istentől. Az öreg Péter már így látja az életet. Csak csendben jegyzem meg megint, mert ez visszatérő a témánk lesz, hogy az én, az ő valamikori nagyon nagy egója, mennyire sehol már. Minden, ami igazán fontos az életemben, a hívő életemben, mindent Istentől kapott ajándékként fogalmazok és látok. Milyen jó lenne egyszer ide eljutni. Így látni és értékelni az életünket. Mielőtt belemérnék mai szakaszunk tanulmányozásába, hadd kérdezzelek meg arról, hogy te mennyire vagy megajándékozható ember, úgy általában. Ezt a kérdést föl szerettem volna vetni, mert itt az ajándékról beszél az ige ugye visszatérően, és azt szeretném tőled kérdezni, hogy mennyire vagy megajándékozható ember általában. És csak azért vettem fel ezt a kérdést általánosan még itt a bevezetésben tulajdonképpen, hogy mert azt látom, hogy nagyon sok ember bizalmatlan. Valaki adni akar valamit, és belül azon gondolkozom, hogy vajon mit vár ezért majd ő cserébe. Vajon miért akar engem megajándékozni ez az illető? Lesz ennek vajon következménye? Kell-e, hogy legyen valamilyen konzekvenciája? Elfogadható-e? És egyáltalán miért? Olyan szeretetre méltó ember vagyok én, hogy ez őszinte a másik, az ajándékozó részéről. Ő miért ad nekem valamit? És ezt írtam föl, hogy ez nem mindenkinek mondja, de van, akinek mondja közöttünk is. És ide azt írtam föl, hogy vajon az ilyen szív Isten számára megajándékozható szíve, ami általában, akinek a szíve általában már az emberek felé van, kapna valamit. Bizalmatlan. Általában Isten felé vagyok. Nem ugyanilyen bizalmatlan. Egy másfajta ember megajándékozhatatlan. Nem bizalmatlan, hanem valamivel tele van a lelki keze. Valamivel, valakivel, jellemzően önmagának valamiével telve van, és ezért nem megajándékozható. Tele van a szíve egy vágyjal, egy akarattal, egy harccal, egy érzéssel, valamivel, ami aki vagy aki betölti, és ami aki körül forgolódik mindig a gondolata. Az ilyen típusú ember pedig azért nem megajándékozható, mert telve van valamivel, ami a saját életét nagyon mélyen meghatározza. Gyakran az ilyen életet Isten úgy ajándékozza meg, hogy valamit elvesz tőle, ami neki fontos. Egyszerűen nem tud, ha évek telnek el, vagy valakinek az életében évtizedek, és Isten nem tudja megajándékozni azzal, amivel ő szeretné, mert telve van valamivel, valakivel. Valamivel, ami nagyon meghatározza az életét, ez lehetek én magam is, az egóm például, de más dolgok is lehetnek. Akkor azt csinálja Isten, hogy ezt a valamit, ezt kiveszi az életemből. Az olyan, mint amikor az orvos mélyre vág a műtőasztalon. És ott mélyre megy a kés, mély a behatolás, nagy darab kerül ki a testből, ezért lassabb a hegedés, de nagyon fáj, de így lesz teljes gyógyulás és újrakezdés. Szóval, hogy vagyunk az ajándékokkal? Van, aki tele van bizalmatlansággal. Van, aki tele van valaminek az önmagának a tartogatásával. De az eredmény ugyanaz, hogy Isten nem tud neki adni igazából semmit. Péter visszatérően Isten ajándékairól beszélt, és azt írtam le első kérdés gondolatként, hogy vajon lesz-e szabad kezed ezen a héten, hogy a neked előre elkészített lelki javakat átvedd. És hogy milyen jó lenne, ha innen majd úgy mennénk haza, hogyha bizalmatlan vagyok alapvetően Isten felé, ha ez a bizalmatlanság eltűnne a szívemből. Ha pedig valami nagyon-nagyon-nagyon betölt, és állandóan kattogok rajta, hogy az kivágná onnan Isten a szívemből, meg az életemből, hogy amit ő készít nekem ezen a héten, az átvehető legyen. Kívánom, hogy úgy menj innen haza, hogy megüresedj, aztán betöltek ez az ő neked szánt mennyei ajándékával. Kedveseim, ahogyan tegnap említettem, már a hit is egy Istentől való ajándék. Azaz már a hívő élet kezdete is Istentől van. Ugye Béla bátyátok is elég sok szempontból ezt körbejárta, hogy a hit tulajdonképpen Istentől való ajándék. Fentről jövő ajándék. Aztán a megszentelődésben is ott vannak az isteni javak. Ez is tegnap is, ma is elhangzott, hogy a növekedést adó Isten, a lánycsoport beszélgetésen az elő is jött, hogy Isten adja a növekedést, és így igaz. Tehát aki már újjászületett, megtért, és a megszentelődése útján jár, ebben Isten segítgeti a szentet. És ez így van. Ez is ajándék, ebben is segít a Szentlélek. Segít, mozdít, adja a növekedést, de ez nem teheti kényelmessé a hívőt. Sokan, azt hiszem, a keresztény kultúrkörben, pláne a jó módban élő, ezért most koncentráljunk csak Európára és magunkra, a keresztények közül úgy vannak, még akik újjászületett és megtért emberek is, hogy ja, hát Isten csinál mindent, hogy van ez? Ő adja a hitet? Igen, tényleg ő adja a hitet. Ő segít, ha már megtértem a megszentelődésemben? Igen, ez is igaz. Hát akkor nekem túl sok dolgom nincs. De ez nyilvánvalóan óriási tévedés. Ezért, aki még a megtérése felé lépdel, annak is van tennivalója, aki pedig már megtört és újjászületett, annak is van bőven tennivalója. Aki még a hitre jutása felé lépdel, azt elsőképpen azzal biztatjuk, hogy igyekezzen nagyon sokat ige közelben lenni. Olvasson minél többet Bibliát, menjen el keresztény közösségbe, hallgassa az igét, ifjórán, vasárnapi Isten tiszteleten, mert élő hit, bibliai hit máshogyan nem születik. Csak hallásból, ez a hallás pedig az igén alapszik, ige által. Mit tehet ezért az ember, ha tudja magáról, hogy még nem tért meg? Ezt feltétlen. Mert a Szentlélek helyettem nem fog 9 órakor fölkelni vasárnap. Kis malíciával mondom, ugye? Tehát azt nekem kell, akkor is az hosszú volt a szombat. Magyarul van dolgom akkor is, ha még nem vagyok újjászületett ember. Azt nekem kell megtennem ezért. Akik pedig hitben járnak már, azok tudatosíthatják magukban azt, amit mai igényben hallottunk, a ti hitetek mellé ragasszatok. Igaz? Ez volt az első kis mondatrész. Ugye nem azt mondja Péter apostol, hogy a hit által megkaptatok mindent, miközben a hit valóban ajándék, ő is erről beszél, hogy ajándék, 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 de itt nem zárja le. Azt mondja, hogy a hitetek mellé ragasszatok. Mit jelent ez a szó? Ugye a ragasztó, ami összeköt két dolgot. Azt mondja Péter, neked is van dolgod. Ha megkaptad a élő hit ajándékát, akkor ragasz ehhez valamit. A hit az alap, tessék ráépítkezni. Ragasszatok hozzá dolgokat. És itt jön egy 8 szemből álló felsorolás, ebből ma ugye 2-t nézünk. Van feladata a hitre jutott embernek, tegyétek oda a 10 részeteket. A hit az alap. Tessék hozzáilleszteni, ráépítkezni, dolgokat rárögzíteni. Mit? Ma igényben elsőként ezt hallottuk, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet. A felsorolásban a hitre épülő első dolog a jó cselekedet. Tulajdonképpen az élő hitre jutás utáni első tudatos lépésem a megszentelődés útján járni kezdő embernek a jó tett, a jó cselekedet. Ebből pedig az is következik, ha valakinek nincs a hitre ráépített jó cselekedete, vagy cselekedetei az életébe, az erős kérdőjelet kell, hogy tegyen a felé, hogy vajon milyen a hite, vagy van-e hite. Ugye, ha valakinek nincsenek jó cselekedetei, akkor vajon bibliai mérték szerint van-e hite? Nyilvánvalóan nincs. De hogyan is értsük pontosan ezt az igét, hogy tedd a jót? Úgy, mint a katolikus testvéreink, minden nap vagyosan legalább egy-két-három jó cselekedet. Így értsük? Ez egy olyan általános felszólítás ebben a 8 láncszemes rendben, amiről este gondolkozunk. Tedd a jót. Hát ki nem csinál jót? Ki az, aki nem lenne képes jót cselekedni? Ez egy olyan általános ige. A nem hívő ember is tud jó dolgokat tenni, még az élőkre nem jutott ember is. Mi ennek a hívőknek szóló felszólításban akkor a kuriózum, vagy az egyedi? Mi a különbség a között, hogy hitre jutott valaki, és úgy csinál valami jót, vagy még nem jutott hitre, és úgy csinál valami jót. Hiszen Jézus is azt mondja, a ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni. Miről beszél akkor Péter? Az a jó tett, amiről az apostol beszél, az a hiten nyugszik. A hitről pedig azt tudjuk, hogy a hit Istenhez köti az embert. A hit köt minket Istenhez. Azok a jó tettek tehát, amelyekről az apostol beszél, olyan cselekedetek, amelyek Isten szerint is jó cselekedetek. Olyan tettekről van szó, hogy Isten igen el. Egy ige azt mondja, ugye, hogy hit nélkül lehetetlen dolog tetszeni Istennek. Itt olyan jó cselekedetekről vannak szó, amik konkrétan, egyértelműen tetszenek Istennek. A ti hitetekhez ragaszthatok jó cselekedeteket, a hit ajándékával kapjuk a késztetést, hogy tegyük a jót, de ennek a megvalósítása a mi dolgunk. Vegyünk nagyon egyszerű példát. Egy általános jó tett a 20 idős néninek átadom a helyemet. Ez egy jó tett, ehhez nem kell egyébként ugye kereszténynek lenni. De ha Istentől kapok egy indítást, hogy látogassam meg az árvát, akiről tudom, hogy megözvegyült ott a gyülekezetünkben, most nem mondom a nevet, a családot, ahol meghalt az édesapa 40 éves kora körül, ugye is elindulok hozzájuk, akkor mind a kettő jó cselekedet. Az is, hogy átadtam a helyemet a buszon, egy általános, meg az is, hogy Isten indításra elmegyek az árvához, és fölvállalom. Az egyik hitből jövő Isten parancsára engem megszólító, talpra állító, ahhoz a családhoz mozdító konkrét tett. Ez a hitemből következő Istennek tetsző, az ő akarata szerint való jó cselekedet. Vegyünk még egy példát. Általános jó tett, hogyha cipekedik egy lány, egy fiú odalép, és udvariasan kiveszi a terhet a kezéből, és elveszi, elsegíti, felsegíti a nehéz bőröndöt. Ez egy fontos és szép gesztus, és gyakoroljuk benne magunkat. De ugye más az, hogyha valaki kap egy igét, megint olyat mondok, ami érintsen bennünket, és annak az igei indítására mondjuk pályát vált, és református hittanoktató lesz, 3 évig képzi magát egy egyetemen. Ez is egy jó tett, az is egy fontos jó tett, de az egyik Isten parancsára volt, a másik pedig egy általános jó mozdulás vagy cselekedet. Boncolgassuk még. Az Efézusi levélben ezt olvasom. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Efézus 2.10, aki ír. Még egyszer felolvasom, mert nagyon érdekes, igen. Efézus 2.10. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban, itt a megszentelődő élet Jézus Krisztusban, jó cselekedetekre teremtett, mármint Isten, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Milyen jó cselekedetekről beszél Péter? Ezekről, amiket Isten előre elkészített nekünk, hogy majd azokban járjunk. Ráadásul egy általunk nem feltétlenül pontosan ismert, tudott jót épít a világban Isten. Nem feltétlenül fogjuk tudni a hitből való jótetteknek a végső kifutását tudni. A végeredményét. Nem feltétlenül köti az orrunkra Isten. De nem is kell, mert nem várunk érte tapsot. A hívőben sose várja érte tapsot. A hitből való jó cselekedet mindig valami olyan munkát épít, ami nem minket, hanem Isten dicsőíti. A természeti ember, hogyha valami fontosat, szépet, jót tesz, várja érte feltétlenül a tapsot, a köszönetet, a dicséretet. Ez nem erről szól. Ez a jó cselekedet mindig Istent dicsőíti. Hogy mondja Jézus? Hogy látva a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nem titeket. Te csinálod a jót, de nem téged dicsőítenek. Az Isten. Na, ezek hitből való jó tettek. Értjük a különbséget? Ezek mindig az Isten országát, munkáját építik ebben a világban. Ezért ez a fajta jó cselekedet érték Isten előtt kincs, vagy a tegnapi képpel élve gyümölcs, igazi gyümölcs, ami megmarad. A Heidelbergi K.T. 64. kérdésére a felelet, akik igaz hit által Krisztus Jézusba oltattak, lehetetlen, hogy a hála gyümölcsét ne teremjék. Ugye miről beszélnek a régiek? Hogyha valaki új életet kapott, lehetetlen, hogy gyümölcstelen legyen. Ha van élő hitet, kell, hogy legyenek gyümölcseid. Vallották a régiek, helyesen. De nem akármilyen gyümölcsöt, hanem az Isten számára, Isten előtt kedves, általa előre elkészített, hogy azokba járjunk-e fizikusiget. Ezek a tettek. És akkor megint álljunk meg egy pillanatra, és tegyük föl magunknak a kérdést, hogy vannak-e ilyen cselekedeteink? Vannak-e ilyen jó tetteink? És tegnap ezt személyesen tőled úgy kérdeztem, hogy van-e az életed fáján ilyen Isten előtt kedves gyümölcs? Most azt kérdezem, hogy mint ifjúsági kör, volt-e, van-e szerintetek gyümölcsünk? Veletek a többségével 15 éve kezdtük ezt a munkát, ezt a szolgálatot. Felnőtt emberek vagyunk, vagytok. Mint közösségnek lettek komoly, nagy gyümölcseid? Ugye én is eltűnődtem, hogy készültem ezen, hogy mint közösség vajon. Meg tudtunk-e szólítani a világból embereket, hogy magunk közé vonzuk őket? Vagy akár a nagyobb templomi közösségből befonzottunk-e embereket, mert olyan kívánatos az, ahogyan mi megéltük, megéljük a kereszténységünket. Hogy van ez a gyümölcs kérdés? A második szóról is röviden gondolkozzunk el, a ti hitetek mellé ragaszthatok jó cselekedetet, a jó cselekedetek mellé tudományt. Úgy látszik, hogy az egészséges, spirituális növekedésnek a része, hogy valamiféle ismereteket, tudományt is ragasztanunk kell, a jó tettekhez kapcsolódóan jön a második látszemünk. Egy professzorom mondása jutott eszembe, talán már említettem, az a elnézést kérek, aki mondta nekünk, hogy kedves diákok, Istennek a ti tudásotokra nincs szüksége, a ti kis tudományotokra, teológusok voltunk, bújtuk a Hébert, meg a görögök, meg mindent, nincs szüksége. Aztán így folytatta, de a tudatlanságotokra még kevésbé. És ez úgy megmaradt bennem, hogy hát igaza volt. Tanuljatok, gyerekek, csak tanuljatok, mondta nekem. Istennek nincs szüksége a kis tudományokra, de a tudatlanok vagytok arra, még kevésbé van. Úgyhogy csak vigyétek be az információt. És igaza volt.
Hiszen a hitből való jó cselekedetek kapcsán két dolgot hamar megért az ember. Az egyik az az, hogy valóban működik a kegyelem. Tehát, amikor valaki élő hitre jutott, elkezdi a jó cselekedeteket, lelkes az ember ilyenkor legyen a megtérésekor, és egy-két dolgot rögtön hamar az út elején megért. Az egyik az, hogy működik a kegyelem, hogy a Szentlélek nem egy teológiai, dogmatikai fogalom, hanem az Isten maga, aki engem is, amikor az ő szolgálatába járok, megsegít. Ez biztos minden hívőnek a tapasztalata, hogy amikor otladozva elkezdem követni Jézust, és elkezdek bizonyságot tenni, cselekedni a jót, hamar meg tapasztalom azt, hívő utamon, hogy a Szentlélek nem valami elmélet, egy dogmatikai, teológiai fogalom, hanem valaki, aki rajtam is megkönnyörül egy-egy beszélgetésben, találkozáskor, Isten munkájába beleállva, hogy próbálom szolgálni az én Uramat hitből. Csodálatos megtapasztalások ezek, amelyek valóban úgy teljesülnek, ha már élő hitben járnak, és a hitemre ráépülnek a jót tettek. A másik bizonyos felismerés, hogy nem értek és ismerek eleget Krisztusból. Ez a másik nagy felismerés nagyon hamar, hogy hát itt van benne több mint 30 ezer ige vers, és amiután megtértem, rögtön elkezd zavarni, hogy nem vagyok egészen tisztában még mindegyikkel, mindegyiknek a tartalmával. Nem véletlen az, hogyha valaki tényleg megtért, az egyik biztos jele, hogy állandóan olvassa a Bibliáját. Velem ez 16 évesen történt meg, Kossuth Gimibe be, ugye oda jártam, táskámba oldalt bent a Szentírás, és a szünetekbe is ott bújtam. Életemben akkor történt meg először, hogy elejétől a végétől végéig így mondjuk kiolvastam, de a Bibliát mondjuk nem lehet kiolvasni. De miért van ez? Az ember tele van igeszomjal, ismerettel. Krisztus ott jelenti ki magát, nem a természetben, hanem itt jelenti ki magát. Hát akkor ismertem meg az én Uramat, micsoda. Hát akkor hogy van, miket mond ő? Mi történik a hitre jutással? Belecsöppenek Isten országának a világába. És elkezdem kapizsgálni azt, hogy annak az országnak a titka, annak az országnak a törvényei, azok nem úgy működnek, mint annak a világnak a törvényei. És elkezdem magamba inni az információkat. Mit mond Péter? Hogy beindul ez a dolog a hitre jutással, a hit ajándék, ragasz hozzá jó cselekedeteket, a jó cselekedetből lesznek majd tapasztalataid, és azt is rögtön megérted majd, hogy itt sokkal többre lesz szükség. Képeznem kell magamat. Mert adagok, mert ha nem könnyörül meg rajtam a Szentlélek egy beszélgetés szituációban, egy jó igenem jut eszembe. Én ennek az országnak a titkait még nem ismerem. Nem ismerem, csak úgy beleléptem, átléptem azon a szoros kapun, amiről Jézus beszél. Belül vagyok. Na de hogy működik ez? És akkor az ember elkezd tanulni, és olvasni, és bújja a Bibliát, és Tomi tudsz adni egy dogmatikai könyvet, vagy egy kommentát, és én belül nagyon örülök, ó, persze, hogy tudok, gyere, nézzünk egy olyat, ami, és akkor adok nektek meg, akik megkeresnek, mert tudom, hogy mi van mögött, és ez nagyon jó. A hitetek mellé jó cselekedetet, de a jó cselekedet mellé tudományt olvasd, tanuld, tanulmányozd a Szentírást. Azt is jelenti ez, hogy a hitnek van ismereti oldala is. Ugye úgy tudom szolgálni az én Uramat, hogyha pontosan meg tudom fogalmazni egy velem szembe ülőnek, akinek mondjuk bizonyságot akarok tenni Krisztusról, hogy ki az én Uram? Mi az én hitem tartalma? Kiben hiszek? Ki ő? Mit hiszek? Ezeknek le kell tisztulniuk. Mert a megtérés az olyan, mint amikor a bor így forrásban van, és túlpesdül a hordon. Túlcsordul belőlem az a szerelem. de még nincs bennem rend. Még nem tisztultak le a dolgok, hogy milyen törvényszerűségek működtetik ezt a világot. A Krisztus országát, az Isten országának világát. Pál apostol mondja élete vége felé, tudom, kinek hittem. Tudni is kell azt, hogy kinek hiszek, meg mit hiszek. Miután Saul megtért, és Saulból Paulus lesz, elmegy Arábiába. 3 év múlva látjuk legközelebb fönt Jeruzsálemben. 3 év múlva. Félrevonul a világtól. Mit csinál? Tanul. Pedig ez az ember nem volt tanulatlan ember. Jól tudjuk, tudjátok ti is, már sokan tanulnátok Gamálielnél, az akkori kor zseniális egyetemi professzoránál, biblia tudásánál tanult. Ő egy nagyon művelt ember volt. Ő egy nagyon képzett teológus volt. 3 évig elvaló. Miért? Mert az egész Ószövetségről és a Bibliáról és a hitről és a teológiáról alkotott képét rendszerbe kell rakni a Krisztus hit, az új hite fényében. Így születnek meg azok a csodálatos könyvek, amiket olvasunk Bibliaként, Pál apostol leveleikért, igaz? Le kell, hogy tisztuljon. Le kell, hogy csendesedjen, mint a forrás után, amikor letisztul a bor, a seprő leül az aljára, azt majd a gazda átfejti, új hordóba teszi, igaz? Mert ameddig mozog, ameddig forrad, még nem egészen tiszta, nem táplálja úgy az ember, mint a gyönyörűen rendbe tett, letisztított, lefejtett bor. Még Pál apostolnak is a hite mellé és a jó tettei mellé ismereteket kell ragasztania, tudományt. Ha másonnan nem is kapnék visszajelzést, a táboraink szombati a Biblia tanulmányozós napjaiból kapok visszajelzést rólatok. És ezek nagyon jó visszajelzések nekem. Sokszor volt bennem az egy-egy ilyen közös beszélgetés alkalmával, hogy milyen sok mindent tudtok, ismertek, és ez olyan jó érzés, hogy a Biblia ismeretetek mennyit tágult, bővült, milyen sok mindent értetek már, és ez jó dolog, nagyon jó dolog. Mondok másik példát, hogy hányan ebből a közösségből elkezdték magukat nagyon tudatosan képezni. A Károly Egyetemnek valamelyik fakultásán, vagy éppen a pataki teológián. Hát mit csináltak? Mit csináltak ezek az emberek? A hitük mellé és a jó tetteik mellé, a hitükre épülve és a már meglévő szolgálataik és jó tetteikre építkeznek tovább tudománnyal is. Ez olyan jó. És aki nem ilyen irányba képzi is magát, az is természetesen olvassa köztetek a Bibliát. És ez is olyan jó. Jól van ez így. Én mindenkinek kívánom, hogy legyen a szívében vágy és igény, hogy akarjon többet és többet érteni, mint annál, mint amit eddig megértett a Szentírásból és Isten országának titkaiból. Mert a lelki növekedés fontos feltétele a tudományban való mélyülés is. Befejezem ma azzal, hogy ti nektek talán a rálátásotok erre a dologra kevesebb, mint mondjuk egy papnak, de örömmel és alázattal és örömmel mondom nektek, hogy a testvérségben is szószék, az egy megkülönböztetett szószék e tekintetben, mert olyan kristálytiszta, teológiailag kristálytiszta tanítói igehirdetések sorozatát lehetett hallgatni hétről hétre, évtizedeken át, amit nem kapnak meg más gyülekezetek. És különösen így, hogy Tamás bácsi nyugdíjba megy, mondhatunk hálával ő érte Istennek, hogy mi megkülönböztetett tanítást kaptunk évtizedeken keresztül, ami ilyen nagyon, nagyon tiszta tanítás, nem tudom jobban fogalmazni, sem is akarom, hogy a hitére épült jó cselekedetek, és egy nagyon magasfokú tudomány, amit átad nekünk, vagy átadott nekünk. És ezt annak van igazán lehetősége összemérni, aki más helyeken is gyakran megfordul, vagy sok helyen megfordul, legyetek érte nagyon, nagyon hálásak, hogy így volt, és reméljük, hogy még így is lesz. És az utolsó gondolat, hogy azonban erre nem csupán a lelkész elhivatott, és ezt vigyétek innen ma este haza, nem csupán a lelkész elhivatott, hanem mindenki, aki már hisz, és engedelmesen szolgálja az Urat. Ezért igény biztatásával fejezem be, ragasszatok a ti hitetekhez jó cselekedeteket, a jó cselekedetek mellé pedig tudományt is. Kívánom, hogy itt legyen közöttünk. Amen. Látkozzunk. Akinek van a szívén, ima mondja el.
Köszönjük, hogy rólad az van megírva, Úr Jézus, hogy szerte jártál, és jót cselekedtél. Azaz csupa-csupa olyat, ami az Atyától előre el volt rendelve számodra, és csupa-csupa olyat, amiben te Atyád, a mi Atyánk gyönyörködött. Köszönjük, Urunk, hogy ez a Jézus példa előttünk is, hitben is, jó cselekedetekben is, abban a megdöbbentő tudományban is, ahogyan látjuk őt vitatkozni, beszélni, farizeusokkal, ellenfelekkel, bizonyságot tenni. Köszönjük Jézus, hogy így láthatunk téged mai igény fényében, mint tudóst, és mint mindig az Atya akarata szerinti jót cselekvőt. Megvalljuk böcsülettel, hogy amikor magunkat, a saját életünket nézzük, akkor bizony nem csak a jó cselekedeteink beszélnek rólunk, és bizony még a legkülönbözőbb tudásunknak is van sok-sok hiánya közöttünk, a te országodnak titkai ismeretében. Köszönjük, hogy ma arra kaptunk biztatást, megerősítést, hogy lehet mindkettőben is kell is növekedni, hogy ezekben sem szabad megtorpanni. Segíts, Urunk, hogy a gondolatok, a szavak, az üzenetek, az igék, hadd érjék el az értelmünket és a szívünket, hogy aztán abban testesüljenek meg, és nyerjék el végső értelmüket, hogy megvalósulnak. Mit kérünk még ehhez? Azt, hogy az akaratunkat pallérozd, mert sokszor úgy van, hogy már értjük, már szeretnénk is tenni, már a lélek kész, de valahogy mégis erőtlenek vagyunk megcselekedni. Köszönjük, hogy ezeket a kéréseinket is eléd vihetjük. Légy áldott, hogy tanítasz bennünket, Urunk. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet.
Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindenkinek. Amen.